Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Fekete Győr András, a Momentum elnöke. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Úgy látom, hogy megkezdték a 22-es választás országgyűlési képviselőjelöltjeinek bemutatását a közösségi oldalon, de van olyan terület, ahol nem előválasztásról beszélnek, ilyen a Veszprém 2-es vagy a Zala 2-es, máshol meg egyértelműen előválasztási jelölteket mutat be. Fogalmazási kérdés, vagy van különbség a kettő között?
Szerintem itt maximum félreértésről lehet szó, mert előválasztás lesz reményénk szerint mind a 106 választókerületben. Tehát minden kedves hallgató, aki most követ minket, bele tud majd szólni abba, hogy ki legyen a parlamenti képviselő, és ki legyen a közös miniszterelnök jelölt. Úgyhogy én, akiket bemutatok, ők az előválasztáson fognak majd megmérkőzni momentumos színekben.
Ki vehet részt választói oldalról az előválasztáson? Bárki?
Bárki részt vehet majd, aki regisztrált a választásra. Az, hogy majd milyen adatokat kell megadni ebben a regisztrációban, azt én még nem tudom megmondani önöknek, mert az előválasztásnak a részletei kidolgozás alatt vannak, ezeket legkésőbb tavasszal fogjuk majd megosztani a nyilvánossággal.
Az alapelvek annyiban megvannak, hogy választókori jogosultságtól függ, hogy bárki részt vehet-e, vagy ezen még kell valamit finomítani?
Nekünk a Momentumnak itt volt egy innovatív javaslatunk, ami arról szólt, hogy a 17 évesek is vehessenek részt az előválasztáson. Itt ugye arról van szó, hogy akik már 22-ben választókorúak, de 21-ben még nem, tehát az előválasztás pillanatában még nem azok, ők hadd szavazhassanak már, és hadd dönthessék el, hogy 22-től milyen lesz az új kormány összetétele. Úgyhogy ez úgy tűnik, hogy át fog menni majd a pártársakon. Ezen túlmenően pedig minden olyan lesz, mint a megszokott választásokon. Online is lehet majd szavazni. Ez még egy fontos pont, hogy online is lehessen. Ezért mi sokat dolgozunk.
Kik fogják megszervezni ennek a technikai lebonyolítását, hogy a végén ne merülhessen fel olyan kérdés, hogy nem volt tiszta, nem volt pontos, és nem volt adatokkal végigkövethető a választás?
Itt együttműködés van a 6 párt, illetve különböző civil szervezetek között. Itt a hangot szeretnénk kiemelni, akiknek a budapesti előválasztáson emlékeznek, 19-ben Karácsony Gergő, Gelfert, Frónius Gábor, Kálmán Olga indultak. Tehát nekik ott fontos szerepük volt, és ők szaktudásra tettek szert, tapasztalatra tettek szert, technológiára tettek szert, úgyhogy mi velük működünk együtt elsősorban, és azt gondolom, hogy ez garantálni fogja majd az átlátható, jó előválasztásnak a rendszerét.
Ha bárki szavazhat, hogy fogják kiszűrni a trollokat?
Ugye említettem, hogy bárki csak úgy nem szavazhat, mert majd regisztrálni kell, adatokat fognak felvenni az előválasztásban dolgozók, és ugye sok troll nem szereti megadni a személyes adatait. Egyébként sok ember sem szereti megadni a személyes adatait. Itt azért elkötelezett kormányváltást akaró polgárok fognak részt venni nagy számban. Én abban bízom, hogy ez lesz a magyar történelem legnagyobb előválasztása. Mondjuk nem nehéz, mert egy volt 19-ben, de hogy mi nagy tömegre számítunk majd, a trollokat pedig ki fogjuk szűrni.
De hogy lehet kiszűrni, amikor nyilván senki nem mondja meg magáról, hogy ő hogyan akar az előválasztáson részt venni? Beregisztrál, majd utána teljesen más jelöltre szavaz, érvénytelen szavazatot ad le, ezerféle módja van. Nyilván a szavazásnak ez a része már titkos, tehát nem lehet a szavazásból visszakövetkeztetni arra, hogy ki szavazott így vagy úgy.
Itt két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy ezek olyan fontos technikai kérdések, amiben én most kompetens nem vagyok, csak azt tudom mondani önöknek, hogy az A-hang és az előválasztást koordináló pártok ezen a kérdésen dolgoznak. Egy, kettő, tömegével trollokat küldeni egy előválasztásba, az szinte lehetetlen. Tehát az, hogy most néhány troll megjelenik és beregisztrál és részt vesz ebben a választásban, az igazából nem oszt, nem szoroz, ha és amennyiben sok, rendes választópolgár is ott van körülöttük. Tehát akkor már nem fogja megváltoztatni a végső eredményt.
Momentumnak most hány olyan tagja van, illetve hány tagja van a Momentumnak?
Momentumnak 4000 körüli aktív tagja van.
Megosztják egyébként egymással az együttműködő pártok között a tagnyilvántartásokat, vagy legalább a számokat, hogy körülbelül mire lehet készülni?
Ezt még senki nem kérdezte, ezt a kérdést. Amikor a
végre egy új kérdés.
Igen, végre. Amikor a pártok erről érdeklődnek egymás között, mindig megosztjuk. Itt ugye az emberi erőforrás nyilván egy nagyon fontos terület. Ez majd a szavazatszámláló delegáltaknál is az lesz 22-ben, ugye tudják, erről mindig beszélünk, hogy a választás tisztaságát megóvjuk, a csalástól elrettentsük a kormánypártokat, de fontos lesz majd az előválasztáson is, mert itt sátrakat fogunk felállítani, regisztráltatni kell embereket, és a többi, és a többi. A momentumos tagság az nyilván rendelkezésre áll. Ugyanúgy remélem az MSZP is, a Jobbikos is, és a többi, és a többi.
Hogyan kell kampányolni egy előválasztásra, amikor egyelőre nem nagyon lehet rendezvényeket tartani, tehát a sátorállítással lesznek problémák? Aztán marad az online. Hogyan kell csinálni?
Ugye ez attól függ, hogy mikor lesz maga az előválasztás. Kettő opció van. Az egyik az az, hogy nyár előtt, tehát május-június hónapokban, a másik pedig az, hogy nyár után, augusztus végétől október elejéig. A mi döntésünk az az volt, hogy október 23-án, nemzeti ünnepünk napján, a közös miniszterelnök jelölt, a 106 közös jelöltel és a közös programmal ki tudjon önök elé állni. Tehát ez a cél. Tehát van ez az A és a B terv, az átoltottságon sok múlik. Tehát, hogy az emberek a különböző védőoltásokat milyen tömegével engedik maguknak beadatni. Mi momentumosok, mi sokat kampányolunk a védőoltások mellett egyébként, és ettől függ, hogy mikor lehet az országot újra nyitni.
Hogyan kell kampányolni ebben az időszakban egy előválasztást, amikor nem nagyon lehet tudni, hogy pontosan ki a szavazó, hiszen hát együtt kampányolnak közösen?
Szerintem az online, hogy mondjam, online kampány mindenképpen felértékelődik. Tehát most mi Skype-on keresztül beszélgetünk. Lehet online fórumot tartani, lehet online vitákat tartani, lehet majd online szavazni. Tehát ez az év, vagy a koronavírus ebből a szempontból, ugye innovációra serkent mindannyiunkat, önöket is az Inforádiónál, minket is az előválasztások kapcsán, az iskolákat is, és meg sorolhatnám. Úgyhogy én nem félek attól, hogy ne lehessen a választókkal közvetlenül érintkezni és kommunikálni.
Mindenki megcélozza a saját elképzelt választói táborát, és elsősorban azoknak kommunikál, vagy mindenki mindenkiére céloz ilyenkor, ha már közösen mennek?
Itt ugye azért szép maga az előválasztásnak a koncepciója, mert verseny is van a rendszerben, de a nap végén mindenki összeáll egy nagy egységbe. Tehát a nap végén megkapják a választók, a kormányváltást akaró választók azt, amit szeretnének, amit joggal szeretnének. A közös jelölteket és a közös programot. Az előválasztás miért jó? Azért jó, mert mégiscsak itt különböző politikai értékrendű programú pártok vannak, és a választók dönteni tudnak, hogy melyik kapjon nagyobb hangsúlyt majd a közös kormányzásban és a 22-es országgyűlésben. Tehát itt verseny is van, és a nap végén pedig együttműködés van.
Hogyan választják ki a jelölteket olyan helyeken, ahol feltehetően minden párt valamilyen erős jelöltet akar indítani, fővárosi ellenzéki posztok esetében például?
Vagy félreértem a kérdést, vagy nagyon egyszerű a válasz, az előválasztás útján.
Mindenki, hogy választják ki, hogy az előválasztáson kiket indítanak?
Ugye előválasztáson a pártok is indítani fognak jelölteket. Biztos vagyok benne, hogy nem fog minden párt minden választókerületben embert indítani, mert felesleges. Sokan vagyunk, valakinek itt van erős jelöltje, valakinek ott van erős jelöltje. Aztán ott vannak a civil jelöltek, akik nem fűződnek párthoz, de szeretnének tenni az országért, szeretnének demokratikus, átlátható, jól működő országot építeni, és ők is részt vennének, és ők is részt fognak venni. Úgyhogy ezt nagyon nehéz most megmondani azt, hogy ki fog indulni, azt már könnyebb megmondani, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas és sokszínű verseny lesz majd, mind miniszterelnök jelölti, mind pedig választókerületi jelölti szinten.
Ugye egy tiszta előválasztáson nem lehet előre tudni, hogy a végén ki fog befutni. Mi van azzal a forgatókönyvvel, ha végül jó jelöltet indítottak, de nem ő fut be egy tiszta előválasztáson, mint jelölt?
Választók döntöttek. Akkor ő a jelölt. A választók eldöntötték.
Teljes erővel fogják mondjuk a momentumosok egy jobbikos jelölt kampányát tolni? Vagy fordítva?
Hát, szóval igen, ez nekem egy nagyon egyértelmű kérdés, mert nekünk közösen az a célunk, hogy mi 22-től el tudjunk kezdeni építkezni közösen. És ebben a jobbikos jelöltnek, vagy a DK-snak, meg a momentumosnak, és még sorolhatnám, ugyanolyan szerepe tud lenni. Úgyhogy igen, hogy aki nyer előválasztást, legyen az jobbikos, civil, momentumos bárki, mi ott leszünk mögötte, mert a választók ezzel bíztak meg minket, és mi a választókat képviseljük.
Nyilván nincs minden pártnak végtelen számú, nagyon fontos és nagyon jó képességű embere. A listás helyek elosztásánál kompenzálják valahogy azokat, akik egy előválasztáson jól lehet, jó jelöltek voltak, de nem nyertek?
Ez előfordulhat természetesen, igen, igen, igen. Ugye a lista az egy más tészta, itt listán olyan emberek fognak majd indulni, akik az adott politikai közösség számára fontos, meghatározó politikusok és személyiségek, úgyhogy igen, lehetőség lesz majd kompenzálásra.
Mindenki, aki fontos ember a Momentumnál, az indul egyéni képviselőjelölti előválasztáson?
Nem, mert mondjuk Cseh Katalin, aki európai parlamenti képviselő és a Európa Megújul frakció helyettese, ő nem indul, Donát Anna sem indul, mert ugyanúgy európai parlamenti képviselőnk, és ők 2024-ig végigviszik a mandátumokat, amikkel őket felruházták a választók. Soproni Tamás Terézvárosban polgármester, tehát nem mindenki indul, de sokan.
Ön indul?
Orosz Anna, Hajnal Miklós például, ők indulnak.
És ön?
Ez még nem eldöntött.
Mitől függ, hogy igen vagy inkább nem?
Ez attól függ, hogy az ember az idejével, meg az energiájával hogyan gazdálkodik. Ugyanis nekem valószínűleg lesz majd, hogy mondjam, országjáró feladatom. Én már most is járom az országot, és mutatom be a jelölteket, és én akkor választanék választókerületet magamnak, hogyha azt tudnám garantálni, hogy én ott tudok lenni sokat az ottani választókkal. Mm-hmm. Ez még nem eldöntött.
Mikor dől el körülbelül?
A következő hetekben.
Hogyan osztják el a listás helyeket, az egyéni képviselőjelölti előválasztási eredmény alapján, vagy egy pillanatnyi közvéleménykutatási felvétel alapján, vagy valami harmadik módszerrel?
Nekünk az a javaslatunk, hogy a választók dönthessenek arról, hogy ez a közös lista, ez hogyan rakodjon egymást, vagy hogyan tevődjön össze. Ez a pártlistás előválasztás. Tehát amikor önök kapnak egy szavazólapot, amin ott van a miniszterelnök jelöltek neve, meg a jelöltek neve, akkor legyen ott a pártoknak a neve is, lehessen x-elni, és hogyha a legtöbb szavazatot adott esetben véletlenül a Momentum kapná, akkor a Momentum jelölheti a legtöbb embert a közös listán.
De azt akkor lesz egy külön olyan szavazólap, ami a lista összeállításáról szól? Az egyéni képviselőjelölti előválasztás alkalmával?
Erről a pontról még folyik a párbeszéd, úgyhogy ezt nem tudom önöknek megmondani.
A lista összeállításába olyan mértékben szólhat bele a választópolgár, hogy akár nevet is mozgathat rajta, vagy kötött a lista?
Az szerintem már nagyon megbonyolítaná a dolgot.
Tehát úgyhogy kap nem. A választó egy kötött listát, és arra szavazhat majd a végén?
Hú, ezek már nagyon részletkérdések.
Megpróbáljuk elképzelni, hogy fog működni, mert még nem csináltunk ilyet, és önök is csak másodjára fogják.
A választók pártok között tudnának ebben az esetben választani, és utána az adott pártokra leadott szavazatok arányában kerülnek fel a közös listára a pártok által eldöntött jelöltek. Tehát a pártok döntik el, hogy kiket szeretnének, a választók döntik el, hogy mennyi kerülhet fel a listára.
De azt, hogy a pártok eldöntik, hogy kiket szeretnének, az azt jelenti, hogy állít minden párt saját országos listát, és ez alapján lehet a választónak eldönteni, hogy milyen legyen a közös országos lista?
Ez egy opció.
Mi a másik?
Ez egy opció, amit ön mondott. Még egyszer mondom, ezek olyan technikai kérdések, amiket még nem dolgozott ki az ellenzék.
Azt mondta, hogy nem dőlt még el, hogy indul-e egyéniben. Hogyan fog működni a frakcióalakítás? Mert ha december 20-ai dokumentumot jól olvassa valaki, ott abban van, hogy érdek az, hogy minden együttműködő pártnak legyen önálló frakciója. Ahhoz az kell, hogy abban a színben valaki bejusson a parlamentbe. Mi történik, ha ilyen nincs? Mondjuk a Momentumnál.
Mármint, hogyha nincsenek önálló frakciók?
Nem, az kell, hogy legyen, mert a dokumentumban az van, hogy legyenek önálló frakciók, tehát akkor azok lesznek. De mi van, hogyha nincs hozzá képviselő? Mondjuk úgy alakul a választás. Elképzelhető.
Hát Momentum esetében ezt nehezen tudnám elképzelni, mert mind egyéni választókerületi jelöltje és győztesei lesznek a pártnak, mint pedig a közös listán lesznek befutó jelöltjei a pártnak. Ugye 5 mandátum kell ahhoz, hogy valaki frakciót alapíthasson a parlamentben, úgyhogy én nem tudom megmondani, hogy mi lesz azokkal a pártokkal, akiknek ez nem jön össze. Mi azon dolgozunk, hogy mind a 6 pártnak összejön a frakció.
Látják-e már a kampánynak azt a szakaszát, amikor majd megvan az egy közös jelölt, és minden addig konkuráló pártnak az egy közös jelölt mellett kell majd kampányolnia? Hogy akkor mit fog mondani? Mert önök például azt mondják, hogy az elmúlt 30 év politikáját az jellemezte, hogy mindenki lopott, csalt, hazudott, és magyart magyarnak ugrasztott. Ezt nyilván, ha megvan egy közös jelölt, mondjuk egy MSZP-s vagy DK-s, akkor ezt már nem lehet mondani. Akkor mit fognak mondani?
A választóknak a döntését az előválasztáson arról, hogy ki legyen a közös miniszterelnök jelölt, és ő milyen országot képzel el, azt mindenkinek tiszteletben kell majd tartani. Ennek a miniszterelnök jelöltnek lesz 6 párt a szövetségese majd utána az országgyűlésben, meg majd kormányon. Tehát itt nyilvánvalóan ez a 6 párt képvisel még több százer választót, akiknek lehetnek más szempontjai. De a momentumosoknak az, hogy Magyarországon fel kell állítani egy korrupció ellenes ügyészséget. Most mondtam valamit, hogy Magyarországnak meg kell kezdenie az eurozónához való csatlakozást. Mondtam még egy valamit. És akkor a miniszterelnök jelöltnek ugye erről, hogy mondjam, egyezkednie, tárgyalnia kell, hogy akkor mi lesz majd a közös kormányprogram a nap végén, és erre ez év végéig fog majd sor kerülni.
De akkor a kampányban addig elhangzott erős mondatok már nyilvánvalóan nem szerepelnek benne? A lopott csalt, hazudott és magyart magyarnak ugrasztott? Mert ez azért kérdezem, mert ez a napi jelölt bemutató kampány filmjeikben nagyon hangsúlyos helyen szerepel.
Hát meg nem csak ez szerepel, hanem az, hogy tehát nekünk abból van elegünk, hogy az elmúlt 30 évben a politikus az a saját zsebére gondolt, a saját hatalmára és családjára gondolt. Mi olyan országot szeretnénk építeni, ahol az embereknek a valódi problémáival foglalkozik a politika. És egy nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni. Tehát én, amikor bemegyek a kórházba, legyen ápoló és legyen orvos. Én, amikor bemegyek az iskolába a gyerekemmel, akkor legyen ott informatika tanár, legyen matematika meg angol tanár. Én, amikor szeretnék vállalkozni Magyarországon, akkor tudjak, és ne kelljen elmennem külföldre. Tehát ezek egyszerű dolgok, és ezért az egészség, az oktatás meg a munkahelyteremtés, ez a Momentum számára 3 fő prioritás. Mi ezekért dolgozunk. És én bízom abban, hogy ezzel a többi párttal közös nevezőn vagyunk, ahogy abban is, hogy a korrupciót azt ki kell írtani ebből az országból. Hogyha ezt ők nem hajlandóak véghez vinni, akkor azért van baj, mert a választók tömegei ezt kívánják. Tehát szerintem itt mozgástér nincsen.
De azokkal a pártokkal szemben, akik az elmúlt 30 évben dolgoztak, és akikkel együttműködésben a Momentum most indul, kell valamilyen külön mércét állítani a Momentum részéről? Aki nem volt az elmúlt 30 év politikájának része, csak egy kis szakasznak?
Mi nem azt mondjuk, hogy aki az elmúlt 30 évben bármilyen szerepet vállalt Magyarországon, annak nincs több étheje. Tehát, hogy ennyire nem ment el az eszünk. Erről már talán múltkor is beszélgettem önnel. A tapasztalat az egy nagyon fontos dolog. Tehát mi az elmúlt 30 év tapasztalatai, tanulságai, hibái, kudarcai, sikerei nélkül nem tudunk majd egy sikeres európai országot építeni itt Magyarországon. Úgyhogy igenis szükség van. Itt a kérdés az, hogy azok az emberek, akik megérkeztek a magyar politikába, akik egy szabad országba születtek bele, külföldön tanulhattak, dolgozhattak, külföldön jártak, értik azt, hogy miről szól a 21. század, ők legyenek többségben. Ők legyenek többségben. Ők legyenek a frontvonal. És erről szól a Momentumnak az előválasztási szereplése. Mi szeretnénk, hogy minél nagyobb lehetőséget kapjon az új politikai generáció Magyarországon.
Miniszterelnök jelöltnél tartottunk. Itt január végén az MSZP társelnöke Kunhalmi Ágnes már tudni gondolta, hogy ön is bejelentette, hogy indul a miniszterelnök jelölti előválasztáson. Orosz Anna nem így gondolta, azt mondta, hogy majd februárban hull le a lepel, de még belső folyamatokat kell ehhez végrehajtani. Lehull a lepel?
Februárban lehull a lepel.
Milyen belső folyamatokat kell végrehajtani ahhoz, hogy ez a kérdés, tehát hogy ön indul-e a miniszterelnök jelölti előválasztáson, az igennel vagy nemmel válaszolódjék meg?
Nálunk komoly közösségi párbeszéd, vita, diskurzus van sok kérdésben, így a miniszterelnök jelölti kérdésben is. Mi elsősorban, megmondom őszintén, nem a miniszterelnök jelölti kérdéssel foglalkoztunk az elmúlt hónapokban, hanem a koronavírus járványnyal foglalkoztunk. Ugye emlékezzenek vissza, hogy január elején azt mondtuk, hogy kapjon mindenki 100 000 forintot, aki beoltatja magát, mert ezt látjuk Olaszországban, Franciaországban, Japánban, Ausztráliában, hogy az állam pénzt ad az embereknek, hogy ne haljanak éhen. A másik javaslatunk pedig az volt, hogy nyissuk újra Magyarországot, de ésszel. 5 plusz 1 pontos nyitási tervet tettünk az asztalra. Mi most ezzel foglalkoztunk leginkább, a miniszterelnök jelölti kérdése kevésbé. Amikor lesz majd bejelenteni valója pártnak, ezt meg fogjuk tenni, és utána tudunk majd erről beszélgetni.
De kell egyébként, hogy a Momentumnak legyen miniszterelnök jelöltje? Hogy él az ön fejükben ez a kérdés?
Kell, persze, hogy kell. Hát, kell, hogy legyen egy olyan miniszterelnök jelölt a versenyben, aki, ahogy mondtam már önöknek, aki valahol 89 környékén született, aki azt látta, hogy Magyarország ez egy demokratikus, szabad országként cseperedik fel, aztán valami félresiklott, és megvan benne az a vágy, az a tenni akarás, és az a lendület, hogy Magyarországot egy 21. század európai országgá tegyük közösen. Tehát mi egy ilyen embert keresünk, és egy ilyen embert fogunk állítani.
Lesz-e árnyék kormánya annak a miniszterelnök jelöltnek, aki végül a közös miniszterelnök jelölt lesz, hogy lehessen tudni, hogy mi kihez tartozik majd, ha a választók is úgy akarják?
Mi egy olyan politikai közösség vagyunk, ami mindig közösségben, mindig csapatban és mindig emberekben gondolkodik. Tehát a One Man Show, tehát az én egy személyi sztárolása bárkinek, az nagyon távol áll tőlünk. Tehát a válasz, vagy a kérdésére a válaszom az, hogy lesz csapat, lesz kormányzati csapat, hívhatjuk árnyék kormánynak, bármi másnak is, lesz csapat, mert csapat nélkül nem lehet nyerni.
Igen, de a mi kormányzati rendszerünkben nem a csapatnak van miniszterelnöke, hanem a kormányfőnek van kormánya. Tehát fordítva működik. Vagyis kell, hogy legyen valaki, és a miniszterek azok a kormány főtől függnek.
Ez így
ebből
van
a szempontból van mensó egy miniszterelnöki poszt, nem?
Hát nem, szerintem nem. Tehát azért, mert az elmúlt 12 évben arra lettünk szocializálva, hogy itt Orbán Viktor van, és ő a király, és mindenki más pedig az alattvalója a kormányában.
De rendszerváltás óta így működik a rendszerünk. A kormány főnek van kormánya.
Ezzel én egyetértek. De a közös miniszterelnök jelölt ki fogja választani majd azokat a kormánytagokat, akikkel együtt tud dolgozni. Biztos vagyok benne, hogy a különböző pártok által delegált személyeket fogja majd latba menni. A momentumos miniszterelnök jelöltnek, vagy a többi, nekünk biztos, hogy lesz egy csapatunk, amivel mi elindulunk, és ami kormányzásra készül.
Mennyire látják azt most reálisnak, amennyire ez látható, hogy egy választó, egy pártszavazó végül arra a jelöltre is leadja a titkos szavazatát, aki nem az ő pártjának a jelöltje, mert az mondjuk valamelyik előválasztási fordulóba kiesett. Magyarán, hogy összeadódhatnak-e a szavazatok az ellenzéki oldalon?
Az előválasztáson, úgy érti?
A valódi választáson, amikor egy fülkében az ember leadja a szavazatát titkosan, és mondjuk a Momentum szavazója azt látja, hogy egy DK-s vagy egy jobbikos lett az a jelölt, akire neki le kellene szavaznia. Hogy vajon leszavaz-e rá?
Szerintem biztos lesz ilyen ember az országban, de hogy mennyi lesz belőlük, megmondom őszintén, nem gondolom, hogy sok.
Hát már ma is, hogyha abból nem lesz sok, aki átszavaz a másik jelöltjére? Az nagy baj, mert akkor az önök szempontjából...
Nem, abból nagyon sok lesz. Ja. Abból nem lesz sok, aki azt mondja, hogy hoppá, itt van ez a közös összefogása az ellenzéki pártoknak, olyan a miniszterelnök jelölt, akivel én nem vagyok teljes mértékben kibékülve, oké, akkor hagyom a francba ezt az egész korszakváltást, és akkor szavazok, nem tudom kire. Szóval, hogy szerintem ebből nagyon kevés lesz, és ahogy halad előre az idő, és közeledünk 22-höz, úgy egyre kevesebb.
Elnök úr, mi van akkor, hogyha egy választáson mondjuk a DK, vagy a Jobbik viszel 80 jelöltet, és a Momentum végül nem jut be, akkor mi történik?
Ilyen forgatókönyv nincsen.
Létezhet ilyen forgatókönyv, nyilvánvalóan ez egy szabad választás, ahol nem lehet tudni a végeredményt. Óriási meglepetések voltak az elmúlt időszakban, és senki nem mérte, és megtörtént.
Akkor így jártunk, hogyha ez megtörténik.
Mi van akkor másnap?
Hát önök biztos emlékeznek, nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert az egyik legnépszerűbb ellenzéki pártvezetője vagyok ma, és nyilvánvalóan nem gondolom azt, hogy a Momentum ne az egyik legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkezzen 22-ben. A 18-ban mi nem jutottunk be a parlamentbe. 3,06%-ot kapott a Momentum, és kiálltunk ország világ elé, és azt mondtuk, hogy mi folytatjuk a munkát, itt maradunk, dolgozunk tovább, nem megyünk sehova. És ez így történt, és ma Momentum az egyik legnépszerűbb ellenzéki párt, folyamatosan erősödik, és hát nem tudom, tehát egy oltári nagy rémálom lenne az, hogyha Momentum nem jutna be a parlamentbe, de én őszintén mondom önöknek, hogy erre 0% esélyt adok.
Ha így történik, akkor kívülről kormányt támogatnának?
Hát persze. Mert mondjuk hát attól függ, hogy milyen kormányt.
De mi egy parlamenten meg nem
mozgalom lehetne. Vagyunk. Mi egy parlamenten kívüli mozgalom vagyunk most is ezt. Egyébként sokan nem tudják, mindig ezen jókat mosolyogok, azt hiszik az emberek, hogy a Momentum, ugye annyit szereplünk a nyilvánosságban, meg annyi kezdeményezésünk van, hogy azt hiszik, hogy mi a parlamentben ott vagyunk. Úgyhogy így is, parlamenten kívül is hatalmas súllyal lehet részt venni a közéletben, sokat lehet változtatni az országon, az olimpia kezdeményezésünkre, ha visszaemlékeznek például, úgyhogy nem keserednénk el ebben a rémálom forgatókönyvben sem, amit ön most felvázol.
Milyen területeken látják úgy, hogy a Momentum tudása nélkül nem lehetne jól kormányozni? A sport az valószínűleg nem tartozhat ide a olimpia kampány után.
Hát azt ne higgye, azt ne higgye. Ami szerintem fontos nekünk, az oktatás az egy elsődleges értékünk, tehát a tudás mint olyan. Mi azt gondoljuk, hogy a tudás az hatalom. Az, hogy minél több embernek van korszerű tudása, nyelvtudása, csapatmunkában való munkaképessége, és még sorolhatnám, annál erősebb lesz az ország. Tehát az oktatás az egy ilyen. A külügy, külkapcsolatok, Európa politika ugyancsak egy olyan, amiben a momentumosok szerintem otthonosabban mozognak, mint mondjuk mások ebben az országban. Nagyon erős a gazdaságpolitikai hátországa a pártnak, úgyhogy tudnék mondani jó párat.
Gazdaságpolitikai hátországról hány kulcsos legyen a személyi jövedelemadó? Látszólag szakmai kérdés, de hát az emberek pénztárcájában a végén megjelenik.
Igen, a miniszterelnök jelölti kampányunkban sok szó fog majd erről esni. Egyébként mi igazságos adórendszerben hiszünk, ezt már a 18-as programunkban is írtuk. Mi azt szeretnénk, hogyha azok, akik milliókat visznek haza teljes joggal egyébként, mert annyit dolgoztak, ők kicsivel többen járuljanak hozzá a közöshöz. Tehát igen, mi progresszív személyjövedelemadóban hiszünk.
Egy kulcs, két kulcs, három kulcs. Hogy fejtett?
Erről majd fogunk beszélni a kampányban, most egy első körben kettő kulcs.
Mekkorák a kulcsok?
Erről beszéljünk majd a kampányban.
Egyeztették ezt az egyébként együttműködésben induló pártokkal? Nagyjából ugyanígy látják? Mert a végén nem lehet 2,5 vagy 3,5 kulcs, itt egy számokban meg kell állapodni.
Hogyne, persze. Maga az elv, az szerintem mindenkinél ugyanaz, tehát az igazságos újraelosztás, az igazságos adórendszer az minden pártnál megjelenik. Aztán a részletekben meg, hogy hány kulcs legyen, és hol húzzuk meg ugye a két kulcs közötti határt, az egy más kérdés. Ez egy szakmai politikai vita lesz, ezt a miniszterelnök jelöltek le fogják folytatni egymással, és aki nyer, annak a szempontja érvényesül.
Kész a Momentum saját választási programja?
Hamarosan készen van, igen. Már készítjük már jó pár hónap.
Főbb motivumokat el lehet már belőle mondani, hogy miről szól? Vagy fog szólni?
Inkább azt mondanám önöknek, hogy ilyen főbb prioritásokat hadd mondjak, és úgyis lesz majd egy programbemutatónk, és rengeteget fogunk majd róla beszélni. Mi kettő feladatot látunk magunk előtt. Az egyik az, hogy amikor kormányra kerül az ellenzék, az új ellenzék, akkor nekünk itt le kell bontani a fideszes rendszert. Tehát a magyar gazdaságot és a magyar államot azt meg kell tisztítani a fideszes befolyástól. Ez egy ilyen rendszerváltás programjának megfelelő akcióterv, amire itt szükség lesz. És lesz egy országépítő program is, amiben számunkra a tudás, az egészség, meg a munka a háromszög, a szent háromság, ha úgy tetszik. Úgyhogy mi ezeken a területeken fogunk elsősorban majd minél innovatívabb, és hogy mondjam, az egész társadalmat megformáló javaslatokat tenni.
Egyeztetik a saját programjaikat az együttműködésben önökkel együtt dolgozó pártok elképzeléseivel?
Folyik egy programalkotó munka a pártok között, aminek az a célja, hogy egy minimum programot letegyen az asztalra. amitől ne lehessen eltérni. Tehát kereteket húzzon meg, és ezen keretek között pedig mindenki úgy alakítja a politikáját, ahogy szeretni. Szerintem ez egy helyes hozzáállás, és ez a munka is egyébként már hónapok óta zajlik.
Benne lesznek olyan nagyon nehezen közelíthető kérdések, mint mondjuk a határon túli magyarok kettős állampolgársága is szavazati jogának kérdése, amiben mondjuk a DK meg a Jobbik elképzeléseit nem lehet kompromisszumra hozni.
Ezt a kérdést már megnyertük. Itt a szavazati jogot nem fogjuk elvenni senkitől sem, akik azt már megkapták. Ebben a demokratikus koalíció, hogy mondjam, engedett. Itt öt párt volt, aki ugye mást gondolt, mint a DK, és fontos szerintem a kompromisszumkészség, és ezt a DK oldaláról én ezt értékelem.
Milyen kérdéseket kellett még megnyerni?
Hát ezt ön is ezt emelte ki, és most így gondolkozom, hogy mi az, ami még kiemelkedő volt. Hát Európához, az eurózónához való viszony lehet ilyen, ahol ugye a Jobbik az, ami nagyon szélsőségről érkezik, és szerintem itt a Jobbik lesz az, aki 5 versus 1-ben marad, és ezért kénytelen lesz kompromisszumot kötni a többiekkel.
Ez úgy megy, hogy többségi szavazással akár a pártok identitását alapozó programpontokat is föláldoznak a békesség kedvéért?
Ez egy kompromisszumkész csapat egyébként, úgyhogy igen, tehát sok ilyen születik, de hogy mindenki a nap végén belátja, hogyha egyedül marad, akkor az nyilván nem jó. Tehát akkor ott valamit tenni kell, és akkor alkalmazkodni kell a többiekhez. Majd az lesz az érdekes, ugye mondjuk, hogyha 6 pártot nézem, hogy 3v3-ba mondjuk beállnak ezek a frontok. Hát ilyen még nem történt egyébként egyszer sem, de elképzelhető. Az egy izgalmas politikai feladvány lesz majd nekünk.
Nagyon színes a 6 párt együttműködése. Mi különbözteti meg a Momentumot mondjuk az LMP-től meg a Párbeszédtől? Egyszerűen ez elmagyarázható a választónak?
Hát szerintem ez eléggé egyértelmű, igen. Tehát Momentumnak jelenleg több mint 500 000 szavazója van, ők a Momentumot választják, a másik két párt pedig tagja ennek a koalíciónak, de ők nem tudták egyelőre annyira a saját javaslataikat, világképüket megmutatni a választóknak.
Tehát a különbséget az adja, hogy a Momentumnak vannak támogatói, nekik meg kevésbé?
Nem, ez csak arra utalt, hogy az emberek látják, hogy mi a különbség, mert nem választanák a Momentumot. A Momentumtól azt várják a választók, hogy legyen bátor és legyen innovatív. Hogy higgyen abban, hogy Magyarországot nagyjá lehet tenni, és erőssé lehet tenni. Ezért javaslunk mi olyan, teszünk olyan javaslatokat a koronavírus kapcsán is, amit elvárnak tőlünk. És azt mi alátámasztjuk külföldi jó példákkal, ezt várják tőlünk, hogy srácok, mutassátok meg, hogy hogyan lehet egy modern európai országot építeni. Ezt hozzá a Momentum.
Ennek nem gondolják, vagy nem számolnak azzal, hogy végül a kétfarkú kutya taktikája, politikája lesz a befutó, aki nem csak mondja, hogy valakivel nem akar együttműködni, mert nem tartja arra alkalmasnak, hanem csinálja is. Simán indulhatnak. Bármikor, bárhol, bármelyik választókerületben. És nem mondhatják rájuk azt, hogy olyanokkal dolgoznak együtt, akikről hát csúnyákat mondtak még most is a kampányban.
Ez a kétfarkú kutyapártnak a szuverén döntése, hogy ők kiben indulnak és kiben nem indulnak. A kérdés az, hogy vannak-e szavazók, akik ebben a nagyon kiélezett rendszer és rendszer ellenzéki erőtérben tolerálják ezt a fajta különutasságot. Hogyha vannak, akkor annak szerintem van értelme, vagy lehet értelme a kétfarkú kutyapárt szempontjából, de én nem akarok semmilyen tanácsot adni nekik, kedvelem az ő munkájukat, csinálják, ahogy ők a legjobbnak érzik.
Ha lesz közös program, akkor mi marad a pártok önálló programjaiból és önálló identitásából? Hogy képzelik ezt most?
Erről ugye beszéltünk az előző felvonásban, hogy a közös miniszterelnök jelölt és a pártok ők végső soron egy közös programot fognak összegyúrni, amiben meg fognak jelenni a pártoknak a saját nézetei. Teszem azt, egy adott párt, mondjuk a Momentum, az oktatási reformot fogja majd Magyarországon megvalósítani 22-től kezdve. Ebbe akkor a többiek nem nagyon fognak beleszólni adott esetben. Mi pedig azt fogjuk átengedni, hogy a magyar mezőgazdaságot, azt nem tudom, a Jobbik reformálja meg, vagy tegye föld alapúvá. Meglátjuk.
De ha ugyanakul a helyzet, ahogy nyernek, akkor azzal az MSZP-vel meg DK-val fognak együtt kormányozni, akik már 12 évet kormányoztak együtt. Hogy fogják azt elérni, hogy a választó ne azt mondja, hogy egy branchból vannak ezek mind? Egyformák.
A választók ezt már rég eldöntöttek. Én mindig annyit mosolyogok ezeken a kérdéseken, mert bocsánat, de választók úgy döntöttek, hogy ezek az ellenzéki pártok vannak, ezek az ellenzéki pártok működjenek együtt, és kormányozzanak. Innentől kezdve az a pár százaléknyi ember, akinek ezzel kapcsolatban fenntartása van, nekik azt tudom mondani, és őket arra tudom kérni. Menjetek el az előválasztásra, és akkor szóljatok bele, és választátok azt, akiben hisztek, és aki akkor nem az MSZP, meg nem a DK. Akkor választatok a Momentumot, a Párbeszédet, az LMP-t, vagy a Jobbikot. És akkor mindenkinek jó lesz a nap végén.
Azt könnyű felismerni, hogy mi ebben az együttműködési folyamatban a jó például Gyurcsány Ferencnek, mert simán kijött abból a karanténból, amibe őt szorítani próbálták. Az is látszik, hogy miért jó a Fidesznek, mert összegyurcsányozhatja az egész ellenzéki együttműködést. De a Momentumnak mi ebben a jó?
Hát bocsánat, mi ugyanebben az országban élünk, mint önök. Tehát mi ugyanebben az országban vagyok egy állampolgár, amiben a szavazóink, vagy amiben egy MSZP szavazó, vagy egy Fidesz szavazó. És én azt élem meg, hogy van egy 1%-os korrupt politikai elit a Fideszben, akik egymás között felosztják az ország vagyonát, és közben meg ott éheznek az emberek a vendéglátó szektorban, meg a szórakoztatóiparban, meg az ápolók azok, bocsánat, de szart sem keresnek az egészségügyben. És én ezt látom, és van a 99%, aki meg el lett felejtve. És innentől kezdve nekünk az a kutya kötelességünk állampolgárokként, hogy ezért tegyünk, és ezen változtassunk. És akkor is, hogyha vannak olyan partnereink, akik az elmúlt 30 évben követtek el politikai hibákat, vagy ne adj Isten politikai bűnöket. Ezekért őket megbüntették a választók, mert ezek a pártok ma már nem olyan mérvadóak. A Momentum jön fel. Innentől kezdve nekünk nincs ezzel foglalkozni valamit több.
Mi az európai parlamenti képviselőik álláspontja az Európai Uniós vakcinabeszerzés menetéről, eredményességéről?
Nehéz kérdés, mert mindenki kritikus azzal kapcsolatban, legalábbis mi biztosan, hogy a vakcina gyártók, ők lassan gyártanak, és ők exportálni akarják Európába, mondjuk Amerikába azokat a vakcinákat, amiket lefoglalt az Európai Unió. És mi üdvözöltük is azt az Európai Bizottsági döntést, hogy export tilalmat hajtanak végre a vakcinákra vonatkozóan. Úgyhogy szerintem ez egy jó döntés volt, és én bízom abban, hogy itt felpörögnek az események, és ahogy beszéltük, nyárig már átoltott lesz a társadalomnak a 60-70%-a. De ez még nagyon sok utat kell megtennünk.
A következő az inkább egy elvi kérdés, de még mindig a vakcinával kapcsolatos. Mi a helyes akkor, amikor országok küzdenek lélegeztetőgépért, meg most szemmel láthatóan a vakcináért? Nemzeti érdek az első, vagy az unió közös érdeke az első? Mert a kettő együtt nem megy.
Kettő együtt nem megy, és szóval nekem, megmondom őszintén, semmi problémám nincs azzal kapcsolatban, hogy adott nemzeti kormányok, azok megpróbálnak védőoltást beszerezni máshonnan, az unión kívülről. Szerintem ez teljesen rendben van. Itt ugye az lenne a fontos, itt mind az orosz, mind a kínai, vagy izraeli, hogyha még van ilyen vakcina, az lenne a fontos, hogy a közbizalom az ott legyen ezen vakcinák mögött. És ugye ez még nincsen ott. És szerintem itt van a kormánynak a felelősség, és az Orbán kormánynak kiváltképpen, hogy bízzanak az emberek ezekben a vakcinákban, mert az oroszról most már hamarosan kiderül, hogy igazából biztonságos és jó. Csak amíg azt látják az emberek, hogy nyomás van gyakorolva a magyar hatóságokra, amíg azt látják, hogy Oroszországban meg Kínában szeretnek eltitkolni különböző adatokat, addig kevésbé bíznak ezekben.
Milyenkor egy magyar kormány dolga ön szerint? Elképzelhető, hogy ilyen pozícióba kerülnek majd?
A magyar kormánynak egyrészt az a dolga, hogy az Európai Unió vakcinabeszerzését támogassa, azt ne hátráltassa, ne folytasson negatív ellenkampányt az Európai Unió, valahogy most azt a Fidesz teszi, de ugye ezt megszoktuk tőlük, tehát ezt az elmúlt 10 évben is így csinálták. Ez az egyik. Másik oldalról pedig, hogyha be tud szerezni biztonságos jó vakcinát az adott kormány, akkor tegye, és tegyen így. És én örülök annak, hogyha ez sikerül. De szerintem, ahol az Orbán kormány rengeteget hibázik, az a választóknak az informálása. Tehát én Németországban dolgozhattam a német parlamentben, és látom azt, hogy a német politika hogyan kezeli a járványt. Hát mindent megosztanak az emberekkel, nem nézik hülyének a választókat, és emiatt sokkal nagyobb a bizalom a kormánnyal és a kormány intézkedéseivel szemben, mint Magyarországon.
Az ön felfogása szerint mi a dolga egy adott párt európai parlamenti képviselőjének, amikor a pártja otthon élethalál harcot vív a kormányával?
Nekünk annyiban volt pikáns a helyzetünk, hogy Cseh Katalin szülésznőgyógyász volt, mielőtt európai parlamenti képviselővé vált volna. Tehát ő az első hullám alatt konkrétan kórházban dolgozott európai parlamenti képviselőként. Egyébként kint az európai parlamentben ugye folyik a munka, az európai parlament felügyeli az Európai Bizottság munkáját. Tehát kérdéseket intéz hozzá, ellenőrzi, valami fajta pozitív nyomást helyez rájuk, hogy még jobban működjön. Ugye ezt csinálja az Anna is és a Katka is.
Elnök úr, jó döntésnek tűnik-e így távolból nézve a romániai választáson az RMDS-szel szemben induló jelölt mellett kampányolni, meg Csehországban is, ha jól emlékszem, ott a liberális jelöltet támogatták még 19-ben?
Csehország, szerintem Szlovákia.
Bocsánat, Szlovákia, bocsánat, igazam, a Szlovákia, elbizonytalanodtam.
Így van. Igen, én ezt jó döntésnek tartom. Itt beszéltünk már arról múltkor, hogy a 21. században nem ellenségeket kell magunknak keresni, hanem barátokat. Tehát én elhiszem, hogy a Fidesz kormány abban érdekelt, hogy románozzon, meg szlovákozzon, és hogy egymásnak ugrassza az ott élő magyarokat a többségi társadalom tagjaival, de szerintem ez nem jó út. Szerintem az a jó út, amikor az ember barátságokat és szövetségeket épít, mi Momentumként, jövendőbeli magyar kormányzó pártként azt tartjuk kötelességünknek, hogy mind szlovák, mind román, mind ukrán, mind szerb pártokkal jó viszonyt építsünk ki, akikben látjuk a potenciált, akikben azt látjuk, hogy olyan országért dolgoznak ott, amiben mi is hinni tudunk egy tiszta, egy átlátható, egy modern országon dolgoznak. Ezekkel mi szövetséget fogunk építeni.
Abban nem látnak potenciált, hogy határon túli magyar politikai szervezetekkel építsenek ki együttműködést? Az RMDS talán a legnagyobb hagyományos romániai magyar politikai szervezet. Szlovákiában kicsit bonyolultabb volt a helyzet, mert ott nagyon nagy átalakuláson ment, tehát ott még egy Most Híd vegyes párt is volt, ma már talán nincs. Igen. Is, éppen most turbulálott a helyzet.
Igen, igen. Hát Most Hídnak az alelnökével nagyon jó személyes kapcsolatom, Ravasz Ábellel például. Az RMDS-nek a székházában jártam, nem is tudom, 2018-ban a Porcsalmi Bálinttal, aki az ügyvezető igazgató az RMDS-szel beszélgetni. Kelemen Hunornak írta meg gratuláló levelet, amikor bejutottak a román parlamentbe most legutóbb. Úgyhogy ezeket a kapcsolatokat, ezeket építeni kell, gondozni kell, hogy ne. Az RMDS-szel nem a legfényesebb a mi kapcsolatunk, nyilván megértem az ő szempontjaikat is, meg a sajátunkat is, hogy ne, de hogy ezt közelíteni kell majd, mert az RMDS nekünk partnerünk hosszú távon mindenképpen.
De hogy lehet partner hosszú távon, ha volt olyan választás, amikor nem automatikusan őket támogatták, mint legerősebb romániai magyar politikai szervezetet? Ezt nem írják föl azért a kapufélfába? Mind a két oldalon?
Ja, hát ezt nem tudom, hogy ők biztos felírták. Igazából, hogyha az ember nem veszi a fáradtságot, hogy megértse ezen döntések hátterét, akkor nehéz a dolgunk. Tehát a romániai választásokon mi nem az RMDS-szel szemben kampányoltunk, hanem mi azt mondtuk, hogy azokon a helyeken, ahol nem indul magyar jelölt, ott támogassák a helyben élő magyarok az USZERE plusznak a jelöltjét. Mi ezt mondtuk? Most ezen megsértődni? Hát Istenem, aki ez meg akar sértődni, azt innen csókoltatom, ne bocsánat.
Visszatérve Magyarországra, mikor kezdődik a tényleges kampány? Mikor pörög föl? És mivel fog fölpörögni ön szerint?
Nem, én mindig akkor azt gondolom, hogy a kampány az így mindig van. Tehát én most is úgy érzem, hogy van kampány, és történnek a dolgok. Hogy mikor lesz a hivatalos kampány, meg nem mondom önnek. Szerintem az előválasztás megelőző hónapok, ami leginkább tavasz.
Jövő tavasz?
Idén tavasz.
Idén tavasz? Idén tavasztól arra számítanak, hogy lehet egy jelenléti formában megcsinált előválasztást csinálni?
Hát ugye említettem az A-forgatókönyvet, ami arról szól, hogy május-június, én ebben kevésbé hiszek, de hogyha van a legkorábbi időpontot kérdezi, akkor az valamikor most van április-májusban.
Uh-huh. És akkor ez nagy valószínűséggel a mostani adatok szerint egy online formában kezdődik, és azt át lehet vezetni valami szabadabb, hogy mehessünk a levegőre? Hát így képzelik most?
Én mindenképp azt szeretném, hogy mehessünk a levegőre, ezért is tettük le az 5+1 pontos nyitási tervünket a minap, de nem mi vagyunk kormányon, hanem az Orbán kormány van kormányon, úgyhogy majd ők fognak ebben dönteni. Szerintem augusztus-szeptemberre remélem kimehetnek az emberek, visszatérhetnek a családjukhoz, és beleszóltva szinte mindenki.
Ez azt is jelenti, hogy addigra kell, hogy legyen közös egyéni 106 jelölt, kell egy közös lista, meg egy közös miniszterelnök jelölt, tehát ezt fogják az emberek, fogjuk kapni augusztus környékén? Vagy ez még ezután jön?
Október 23-án fogják ezt önök kapni.
Csomagban látni fogjuk a 106 közöset, a közös listát, meg a közös miniszterelnök jelölt, tehát október 23-án a forradalom ünnepén?
Így van.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Fekete Győr András, a Momentum elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.